Azt hiszem, azt mindenki tudja, hogy képregényt olvasni a mi időnkben, a mi gyerekkorunkban, én ugye 47 éves vagyok, nagyon menő dolog volt, mi ezen nőttünk föl. De mi a helyzet, kicsit mondhatnám azt, hogy majdnem méltatlanul elfeledett műfajjal ma. Mennyire jó ma, érdemes ma képregényt olvasni egyáltalán? Van-e ma létjogosultsága a képregénynek?
Ez egy nehéz kérdés. Most elsősorban is arról van szó, hogy mondod, hogy nekünk ugye milyen nagy dolog volt. Mondjuk én 40 vagyok éppen, de én pont abban a korban születtem bele, amikor már beengedgették szép lassan a képregényeket. De hát ugye nagyon kevés volt akkoriban. Kincs számba ment, hogyha egyáltalán hozzájuthattunk ilyesmihez. És hát ugye ez az a kor, amiben se internet, se kütyű, még nagyon videó, meg DVD, meg szóval nem volt az a tartalom dömping, ami ma van. És az, hogy egy képregény valaki ki tudott nyitni, hozzá tudott egyáltalán jutni, az egy óriási dolog volt. Mert a rendszerváltás előtt ez egy ilyen inkább éppen csak megtűrt dolog volt, és hát ugye kulturálisan egy nagyon speciális helyzetben vagyunk, tehát nem akarok itt nagyon az őskorig visszamenni, bár egyébként egészen vissza lehet nyúlni a barlangrajzok, így a képregény kapcsán szoktak is néha, de hát ugye, hogyha csak addig megyünk vissza, hogy Nyugat-Európában, vagy gyakorlatilag bárhol máshol, csak nem itt nálunk, 100 évre visszamenőlegesen azért már van konkrét kép, mint hogy még akkor már volt mondjuk a rendszerváltás idején egy 100 éve visszanyúló történelme a képregényeknek, nálunk ez nem volt. Iszonyat nagy lemaradásból kezdtünk, és amikor már engedték mondjuk hát a 90-es években a képregényt, akkor nagyon nagy dolog volt, és hát ez egy ilyen csodaszámra menő dolog volt, csak aztán én azt gondolom, tehát ezt azért nehéz megállapítani, de fölnőtt az a generáció, aki erre rácsodálkozott, és a 2000-es évek elején visszaesett. Tehát ezek a szuperhős képregények, amik bejöttek a 90-es években, tehát 89 körül kb. Azok így megszűnögettek, mert szerintem pont akkor nőtt fel az a generáció, aki ezt nagyon élte, és onnantól kezdve úgy egy kicsit úgy elcsöndesedett ez a dolog. Tehát én nem tudok másra gondolni, mint hogy elfogyott az a generáció, vagy az a közeg, aki ezt nagyon-nagyon élte. Tehát lement egy ilyen jó 10 éves szakasz, amikor azért elég jól mentek ezek a képregények, és valami a 2000-es évek elején ezt így megakasztotta. És ugye vége lett ennek a szuperhős dolognak, tehát ezek a régi klasszikus füzetes szuperhős képregények. És aztán pont én azt mondanám, hogy a digitalizáltak, hogy ez az internet, amikor így berobbant, nem is annyira gyorsan, de azért szép lassan elkezdett kicsörni, meg a tárcsázós, meg úgy elkezdtek egymásra találni az emberek, tehát elkezdtek kialakulni a közösségek, akkor a képregény közösségek is elkezdtek megerősülni, tehát egymásra találtak ezek az emberek, akik szerették a képregényt, ha csak fogyasztani, de nyilván azok is, akik rajzoltak, írtak, tehát képregényes tevékenységük volt. És elkezdtem neki így egyfajta ilyen reneszánszra kialakulni, de hát azért ez mindig azért ez egy ilyen óvatosan kell ezt mondani, hogy reneszánsz, mert azért itt nem arról van szó, hogy minden utca sarkon üdvözölték meg, azt kiabálták, hogy képregény, hanem úgy egyáltalán az, hogy egy picit visszajön a köztudatban, hogy egy picit valami elkezdődik. És akkor kezdtek így ezek a magyar alkotók, és hát köztük én is így fel bukkanni, mert én is akkor ismertem meg ilyen közösségeket, a képregény.net akkor kezdett el összegyűjteni ilyen embereket, akkor 2005 körül kezdődtek a Budapesti Képregényfesztivál, a Hungarokomisztát, ezek a rendezvények, és akkor onnantól kezdődött el megint valami szép lassan, de hát az a helyzet, hogy ez az óriási nagy lemaradás, amiben vagyunk, az azért még mindig itt van, és rányomta a bélyegét erre az egész dologra Magyarországon.
Hogyne, hát szerte a világon a 9. művészetként apostrofálják a képregényt, mint műfajt. Magyarországon pedig nagyon sokan ilyen tetszhalottnak apostrofálják. Tehát azért van különbség.
Bizony, és hát ugye nem csak erről van szó. Eleve ez a meg nem értett dolog, tehát hogy ez a gyerekeknek való, ami egyébként az, hogy gyerekeknek való, annak semmiféleképpen nem kéne egyenlőséget húzni, de hogy az gagyi, vagy hogy az valami lesajnált dolog. Tehát a gyerekének kellene a legminőségebb dolgokat ugye adni. Tehát ez nem így van, és hát nyilván van hozzánk. Részben ezek jutottak el, annó, még a 90-es években, tehát még komolyabb képregények, komolyabb munkák, ami soha nem azt jelenti, hogy most nagyon véres, nagyon brutális, vagy nagy isten erotikus dolgok, tehát a felnőtteknek szóló az, hogy valami igényes közönségnek, igényes felnőtt közönségnek szóló képregény, az nem arról szól, hogy na 18-20-os, hanem az, hogy nyilván mondjuk olyan mélységei vannak, művészeti igényességgel készül, ami ugye felkelteti a komolyabb olvasóknak a figyelmét is.
Igen, a képregényre azt mondják, hogy nem csak szórakoztató, hanem rendkívül intelligens is tud lenni, és ha csak a készítését nézzük a képregénynek, hogy mondjuk egy képregény készítő milyen eszközökkel él, hogy mivel mit akar kifejezni, és hogy mit érnek el mindezzel, akkor már azt mondjuk, hogy ez egy olyan művészeti ág, ami a képzőművészet és az irodalom kellékeit is használja. Tehát semmi szín alatt nem lehet ledegradálni, és csak azt mondani, hogy a gyerekeknek szól, hiszen rengeteg felnőtt rajong a képregényekért még ma is.
Így van, és hát nagyon fontos megjegyezni azt, hogyha a képregényről beszélünk, hogy megemlítsük azt, hogy saját eszköztára van. Tehát, hogy a képregény olyan dolgokra képes, amire az irodalom már nem, és a képzőművészet sem. Tehát ezért mondhatjuk azt, hogy létjogosultsága van, mint 9. művészeti ág, olyan eszköztára van, ami egy teljesen új dimenziót nyit. Ezt angolul úgy mondják, hogy sequential art, tehát végülis az adatán, hogy legyük el hivatalosabb név, tehát ugye rengeteg neve van a képregénynek, ami egyébként ugye Magyarországon egy érdekes módon, hogy képregény, ugye ez konkrétan a képzőművészet és az irodalomnak a találkozására akar utalni. Ez nem véletlen, hogy így alakult ki, mert nálunk, hát így a 60-as, 70-es évek, 80-as években is még ez jellemző volt, hogy ezek az adaptációs képregények nagyon mentek. De ennek egyszerűen olyan oka volt, hogy ez az, amit a rendszer akkoriban eltűrt, hiszen az, hogyha adaptáltak egy rejtőregényt, vagy egy Verne Gyula regényt, akkor tudták, hogy mi lesz a befejezése, tudták, hogy abban nem lesz rendszerellenes tartalom. Tehát, hogy ez egy igazából ez egy ilyen csavar volt az egészben, hogy nálunk ezek az adaptációs képregények futottak, csak hogy a probléma az az adaptációs képregénynél, hogy nem igazán fog eredeti területeket megnyitni a képregény történetének. Tehát nem úgy fognak gondolkozni, hogy van egy sztorin, és írjuk meg képregényre, hanem hogy van egy nagyon-nagyon konkrét történet, egy irodalmi mű, és azt valahogy aprítsuk fel képregénykockákra. Tehát gyakorlatilag ez egy ilyen illusztrált, nagyon letömörített, nagyon megnyomorított irodalmi mű lett, tehát se nem irodalom, se nem képzőművészet, de se nem képregény. Hogy egy kicsit most nagyon csúnyán így elbánjak így az adaptációs képregényekkel. Jó dolog ez, érdekes, ma is létezik ilyen, ez, hogy adaptálnak, működhet, hogyha az ügyes a szerző, de nem erről szól elsősorban a képregény. Tehát visszatérve Magyarországon ez egy képregény név, ez körülbelül miatt alakult ki. Máshol igazából nem nagyon találkozunk ezzel a megnevezéssel, képregény, máshol van ez a comic book, vagy olaszoknál a fumetti, ami például azt jelenti, hogy ez a kis füstöcske, tehát a szöveg buborék, ahogy kijön az emberek karakterek szájából, az nevezte el úgymond a képregényt. Tehát nagyon érdekes ezt is megnézni, hogy hol, hogyan alakultak ki ezek a megnevezések.
Beszéljünk egy kicsit rólad, hiszen azért tudni kell, hogy Pilc Roland nem csak képregényíró, hanem rajzoló és színező is. Na, hogyan indult a te életedben a képregény rajzolás? Milyen hatások értek ahhoz, hogy elindulj ezen a pályán?
Nem kell messzire menni, mert én is az a 80-as, 90-es évek gyermeke vagyok, és hát engem nagyon-nagyon lenyűgöztek. Azok a képregények, amik egyáltalán eljutottak hozzánk, tehát volt nekünk azért egy ilyen Asterix. Tehát ez nem azt jelentette, hogy na, akkor elkezdett nálunk megjelenni az Asterix, és akkor az összes rész szép albumban megjelent, hanem például volt, hogy az IPM Interfasz magazinnak volt egy ilyen ifjúsági kiadványa, vagy melléklete ez az Alfa magazin, és például ebben volt, hogy nem tudom, 3-4 füzetben, folytatásokban lement valamelyik Asterix album például. És hát nyilvánvaló, hogy ebből persze soha nem volt meg az összes, úgy kellett kitalálni, hú, most akkor ennek nincs meg a borítója, nem tudom, hanyadik rész, akkor ez honnan következik. Ennek meg volt a varázsa, hogy mint a kincseket, mint egy ilyen elásott kincses térkép, úgy kellett így darabjaiból összerakni egymás mellé, hogy ez hogy is van teljesen a sztori, és hogy hú, de jó lenne ez az álmodozás, hogyha még meg lenne ez a hiányzó rész, úgyhogy varázsa volt ezeknek annó. És hát persze jó voltak nálunk, Asterix albumok is egy néhányat megjelentettek, de az is olyan volt, hogy nagyon nehéz volt hozzájutni, hogy most akkor megrendelem a kiadótól, vagy fölveszem a kapcsolatot, mert nem nagyon volt kapcsolat. És a filmekkel is ugyanez volt, hogy nagyon nehezen jutottak el hozzánk, nem volt videó lejátszónk, német televíziós csatornák voltak, évente egyszer megnéztük a Csillagok háborúját, vagy az Indiana Jones-t, és akkor hát egészen egyszerűen az volt, hogy láttuk ezeket a filmeket, rácsodálkoztunk, érteni nem olyan értettük, mert németül volt, de iszonyatos látványvilággal, meg minden. Másnap nem az volt, hogy beírtuk a keresőbe, vagy a telefonba, vagy a streaming szolgáltatóba, vagy betettük a DVD-t, lerajzoltuk. Lerajzoltuk a szörnyeket, a fénykardokat, a csatákat, az űrhajókat, és én mindig azt mondom, hogy ezek a korlátok, ezek mindig kreativitást szülnek. És jó a nagy szabadság, meg jó az a nagy dömping bizonyos szempontból, de az, hogy amikor hiány van valamiből, akkor az ember megteremti valahogy magának, vagy megtalálja azt a kiskaput, tehát kénytelen a kreativitásához mi. És hát én testvéremmel is ezt éltük, 5 éve idősebb nálam, és nyilván nagyon sokkal szebben tudott rajzolni. Nekem ő élő példa volt mindig arra, hogy hú, milyen szépen megrajzolt azt a szörnyet, vagy azt a nem tudom micsodát, és elhitette velem, hogy hát valószínűleg én is képes leszek erre. Úgyhogy az egész innen indult, én iszonyatosan beleszerettem ebbe a világba, és aztán nagyon gyorsan eljutottam oda, hogy nem biztos, hogy csak szörnyeket, meg újhajókat, meg lézerfegyvereket akarok rajzolni, hanem mondjuk az iskolában mondjuk azokat az élményeimet, hogy milyen egy közösségben élni, mi az, hogy a menzának aját ne kritizáljuk. Tehát olyan emberi igényeim voltak, amit én képregényben ki tudtam fejezni. Tehát, hogy ekkor jött létre gyakorlatilag a Kaliber Joe figurája, hogy ő nem egy ilyen fantasy harcos volt, vagy nem egy űrvadász, hanem egy hétköznapi ember, és rájöttem, hogy a hétköznapi embernek a kalandjaiban valahogy sokkal jobban megtalálom én magamat. Ugyanakkor azért bennem volt mindig ez a ponyvás, filmes, kalandos világ is. Úgyhogy valahogy ennek a kettősége hozta létre azt a figurámat, amit hát jövőre lesz kereken 30 éve, hogy kitaláltam.
Hát igen, mert ugye, ha jól tudom, akkor 2005 novembere az első Hungarokomixra készítetted az első Kaliber Joe részt?
Igen, tehát 30 éve már kitaláltam a figurát. 1995-ben 11 évesen találtam ki a figurát, és 10 évig én ezt a fióknak, úgymond, meg az ismerőseimnek, testvéremnek rajzoltam, így önszorgalomból, és 2005-ben pedig már 21 évesen eljutottam oda, hogy megjelenhetett egy képregényem.
De miért féltél, hogy nem elég jó, vagy mitől tartottál, hogy a fiók mélyén őriztett 10 évig?
Hát nem tartottam én semmit, csak
vagy hát, nehéz volt egyáltalán megjelenni a piacon ezzel?
Hát természetesen, de hát tényleg konkrétan az 11 éves gyerek voltam. Szóval ennek a minőségét azért nem kell összetéveszteni azzal, ami bármi is megjelentett volna, tehát ez még nagyon messze volt attól. Tehát az a 10 év, amit én összefirkálgattam, összerajzoltam így Kaliber Joe kalandjaival, az egy óriási nagy tapasztalat, gyakorlás volt, és hát azért nyilván egy 11, meg egy 21 éves ember között azért iszonyatos nagy technikai tudásbeli különbség is van, de hát én persze nagyon gyorsan fejlődtem, mert imádtam ezt csinálni, tehát állandóan ezt csináltam, rajzoltam, és akkor aztán nyilván elkezdtem középiskolába járni, akkor megismertem újabb technikákat, tehát ez így párhuzamosan én magamat is fejlesztettem, de nyilván azért, ahogy nő föl az ember, azért technikailag is biztosabb lábon áll, úgymond, tehát ezek szépen lassan kialakultak, és azért hát 2005-re már az egy viszonylag biztosabb tudást tudhattam magaménak, úgyhogy ezért alakult ez így. De hát tehát ma már azért azt is nagyon, hát nem az, hogy szégyellem, de most már azért tudom, hogy azért 2005-ben is még viszonylag lehet, hogy korai volt az a megjelenés, bár az is tény, hogy látszik rajta, hogy nem akkor kezdtem el.
Azt lehet látni, hogy nagyon termékeny alkotó vagy. Na most mennyire könnyű volt piacot találni a képregénynek. Tehát hogyan történt ez az egész? Először mondjuk saját magad vetted a kezedbe, és úgy árusítottad ezt, vagy rögtön sikerült kiadót találni? Mert én úgy gondolom, amikor valaki ír egy könyvet, vagy csinál egy képregényt, ott a nagy kérdés, hogy van-e kiadó, aki ezt majd kiadja.
Igen, ez nem csak, hogy akkor, de a mai napig ez egy nehéz dolog. Tehát valójában az, hogy most itt Magyarországon itt képregény kiadók bőszen adnák ki mondjuk a magyar szerzők munkásságát, ez nem nagyon jellemző. Tehát amikor, ahogy mondtam, ez a 2000-es évek elején ez a fellángolás elindult, ez azért nem azt jelenti, hogy akkor itt óriási nagy számban jelentek volna meg képregények, vagy magyar képregények, hanem azért nagyon, hát hogy mondjam, nagyon szinte újra kellett kezdeni ezt az egészet. Tehát ilyen antológiák jelentek meg, amiben mondjuk egy-egy oldalak jelentek meg magyar szerzőktől, vagy voltak ilyen szervezetek, mint például a Magyar Képregény Akadémia, akiknek saját ilyen újságuk volt. Hát az is olyan volt, hogy azért nagyon ritkán jelent meg, ott is voltak bajok, sajnos elég gyorsan meg is szűnt. Tehát ezek ilyen vérrel verítékkel való kinkeserves próbálkozások voltak. A mai napig ez nem nagyon egyszerű dolog. Tehát akkoriban én oda jutottam, hogy na, kész vagyok egy, mondjuk úgy, hogy egy kiadható színvonalú képregényt elkészíteni. Igazából ez nálam úgy alakult, hogy volt egy ilyen lehetőség, hogy valaki esetleg támogatna engem, és akkor majd megjelentetjük. De nem volt semmi szakmai háttér, csak az, hogy persze adjuk ki. Na most már majdnem egy évig készítettem a Caliber Joe első kiadásra szánt részét, és mire ez elkészült, addigra gyakorlatilag ez a támogató az így elveszett. Viszont én már annyira benne voltam, hogy na hát ez mindenképpen meg fog jelenni, hogy itt Szegeden megkerestem egy, hát így ismerősök által főiskolára jártam, rajszakra, és akkor volt ismerősöm, aki egy ilyen kreatív stúdiónál dolgozott, és akkor gyakorlatilag az asztalra csaptam, hogy hát mi lenne, hogyha megcsinálnánk ezt a képregényt, vagy inkább mondhatnám úgy, hogy azt mondtam, hogy na, ezt megcsináljuk ezt a képregényt közösen. Úgyhogy igazából nekik se volt tapasztalatuk ilyesmiben, nem volt egyszerű, mert az egy dolog, hogy kinyomtatunk egy képregényt, úgymond kiadunk egy képregényt, de hogy fogjuk azt eladni? Tehát hogy fogjuk azt az emberek elé tenni, ugye? Nyilván akkor már az internet azért úgy tényleg nagyon-nagyon lassan, de csordogál, tehát valamilyen szinten meg lehetett találni a közönséget, de leginkább arra támaszkodtunk, hogy rendezvényeken árusítjuk.
Pedig ugye meg lenne most is a korosztály, akihez eljuthatna. Tehát ez a középiskolás korosztály, ez tökéletes lenne, nem?
Igen. Tehát a legnagyobb baj szerintem, nem akarok részt magánkodni.
Nincs marketing, vagy mi a gond?
Nincs. Gyakorlatilag minden megszűnt, ami ezt kiszolgáltat. Ugye régebben ez arról szólt, hogy egyrészt nem nagyon volt más. Tehát nem volt bukos telefon, amin dőlt a tartalom. Nem volt streaming szolgáltató, amin dőlt a tartalom. Az, hogy az újságosnál, nem csak a képregény, de mondjuk a szórakoztató magazinok, a mindenféle dolog kapható volt, tehát ennek volt egy kultúrája régen, tehát nagyon-nagyon sokan ismerhetik idősebbek, hogy a Fülesben mindig voltak képregények, nem csak Rejtő, de ilyen, hát akkor is főleg adaptációs képregények, de az, hogy az emberek vásároltak újságot. Egyszerűen volt kultúrája annak, hogy egy ilyen újságosnál megvásárolt, hogy havonta hetente ezeket a dolgokat, és a képregény ebben nagyon jó beleillene, csak ez elfogyott. Tehát a 2000-es évek elejétől ez nagyon látványosan elkezd elolvadni, és hát nézzük meg, hogy ma is már egyszerűen nem nagyon vannak ilyen újságosok, iszonyatos drágák a kiadványok.
És hát minden ott van online formában, tehát valaki még ragaszkodik az írott formához, de hát minden ott van online.
Igen, de hát tök jó egyébként, hogy van ilyen kockás magazin, tehát létező dolog, föléleztették egy pár év, csak hogy ez azok a fiatalok fogják csak megtalálni, akiknek a szülei, vagy ne adj Isten, a szülei megnyitott, igen. Tehát ebben van egy olyan nosztalgia faktor, ami szuper jó nekünk így, mondjuk már így kiöregedetteknek. Nekünk ez egy tök jó dolog, hogy bemegyünk a boltba, és azért még látunk egy ilyet, hogy kockás, és ez így megmelengeti a szívünket, tehát ezt nevezik ugye nosztalgiának. Hát nosztalgiából nem lehet valamit valójában fenntartani, mert a nosztalgia kimenő ág, valljuk be. Tehát ez egy kihaló félben lévő dolog. Most az, hogy mi megmosolyogjuk, úgymond meg rácsapunk ezekre a dolgokra, ez működik. Csak ugye sajnos ennek megvannak számlában a könyvek, most nem azért feltétlenül, hogy előbb-utóbb kihalunk, természetesen ez is benne van, de a nosztalgia is ideig, óráig tart. Tehát egy átlag ember, aki 30 éve nem találkozott képregénnyel, meglátja mondjuk az újságosnál a kockást, megveszi, örül neki, de nem biztos, hogy meg fogja venni a következő 5-öt, 10-et, 50-et, 100-at, tehát olyan fiatalokra lenne szükség, akik lelkesen mindig ezeket hónapra olvassák, és ez ma már nagyon-nagyon kevés. A kütyű, az azonnali tartalom, az ingyenes tartalom, ugye, a mozgó tartalom, lásd TikTok, nyilván gondolok itt a közösségi médiában megjelent dolgokra, az egyszerűen elveszi a fókuszt.
Ha téged nézünk, akkor neked volt kitől tanulni? Tehát vannak példaképek, volt pénzed mondjuk külföldre elmenni, hogy egy kicsit tanulmányozd, vagy a nagyoktól tanulj?
Igen, professzionális szinten nem annyira. Nekem, ahogy mondtam, mindig a tesó volt az a nagy példakép, ugye, akár nyilvánvalóan jóval igényesebben tudott már rajzolni, mondjuk, mint én, tehát azért az 5 év gyerekként az egy óriási nagy különbség. Emellett én inkább mindig olyan voltam, hogy a saját világomban elrajzolgattam, tehát nekem nem voltak olyan álmaim, igényeim, most akkor nem jött még a Európába képregényt tanulni, vagy akár csak mondjuk Budapestre, bár akkoriban ilyenről akkor még nem nagyon lehetett beszélni, ma már szerencsére vannak az olyan szakok, vagy olyan iskolák, lásd, mert nekem a testvérem...
Ő volt az inspiráló erő.
Igen, és ez egy kettős dolog, tehát természetesen volt ő, és másrészt meg ide ott volt az a kevés képregény, ami eljutott hozzánk, és hát a 90-es években már azért képesek voltunk arra, hogy fölemeljük a telefont, és nagyon drága amerikai képregényeket, egy-egy füzetet még megengedhetünk magunknak így két évente, és hát az állunkat kerestük a földön tényleg, amikor megláttuk, hogy milyen fantasztikus képregények léteznek, és hát ez olyan szinten inspiráló volt számomra, tehát emlékszem egy füzetet, ami az amerikaiaknál havonta, ami megjelent több száz, és most nem túlzok, valószínűleg akár még az 1000-es darabszámot is elért, hogy mennyi képregény füzet jelenik meg csak havonta, vagy legalábbis a 90-es években még nagyon ment ez, és hozzám mindig eljutott egy, és az engem évekre rabulejtett. Tehát, hogy ez ilyen szinten nagyon hatással volt rám. Úgyhogy közvetlen kapcsolat nem nagyon volt ilyen szinten, de figyeltem és tanultam.
Elindulni és kilépni a nyilvánosságra sosem könnyű. Ebben segíthet a Budapesti Nemzetközi Képregényfesztivál és a Szegedi Képregényfesztivál?
Igen, szerintem mindenképpen, mert azóta is, hogy hát ugye leáldozott egy kicsit így az a nagy felvándorlás, ami a 90-es években volt, a közösségek szerintem az, ami segíthet így a fiatal képregényesen. Tehát ma eljut azért egy fiatal oda, hogy képregényt szeretnék adni, ez egy tök jó dolog, és van hozzá esetleg valami tehetség, stb. Akkor ma már a legegyszerűbb módja, hogy mondjuk elmegy egy ilyen rendezvényre, és találkozik az alkotókkal, és megnézi, hogy ők hogy alkotnak, beszél velük. Tehát azért jó ez, mert tényleg nagyon nagy a közvetlenség. Tehát, hogy Szegedre is eljön egy fiatal, és odaáll elénk, szívesen megmutatná az ő rajzait, stb. Tehát bárkivel szerintem órák hosszat akár el tud beszélgetni. Tehát én mindig nagyon örültem annak, hogyha valaki vette a bátorságot, és mindig elhozta a rajzait, tanácsot kért, tehát ez nekem is jól esik. Tehát én azt javaslom minden fiatal feltörekvő művésznek, legyen ez esetleg mondjuk szerző, tehát az írásban gondolkodik, vagy rajzban, vagy egyébben, hogy nyugodtan menjen oda a készítők, az alkotókhoz, és beszéljen velük.
Nektek képregényalkotóknak pedig ez valahol szakmai találkozó? Tehát itt azért tudtok beszélni a szakma jelenéről, múltjáról, jövőjéről? Mert hogy itt mindig vannak aktualitások.
Azt gondolom, igen. Sajnos az a képregényfesztivál az elsősorban Szegedi az mindig arról szól, hogy én standolok, és akkor jönnek a vevők, az érdeklődők. És ezáltal én nem nagyon tudom az előadásokat sem nagyon megnézni. Kicsit inkább kifelé, tehát nem feltétlenül egymás között, így szerzők egymás között. Inkább azt mondom, hogy ez egy ilyen nyílt nap, tehát mindenki tárckarokkal várja a külsős érdeklődőket. De mindenképpen benne van az is, hogy azért az alkotók találkoznak. Én azt gondolom, hogy azért szegedi alkotók azért többé-kevésbé elég jól ismerik egymást, és azért szoktunk találkozni amúgy is. Megvan ez a jó kapcsolat, de mindenképpen szól ez arról, hogy találkozzunk, és valami történjen. Tehát ezek a közös rajzolások, közös alkotások, workshop, tehát ilyen dolgok is mindig szoktak lenni a rendezvényeken.
Min dolgozol most?
Hát most egy óriási nagy dologra, életem lenne a dobására készülök, csak így zárójelesen, ahogy mondtam, Colette Bardot jövőre 30 éves, mint figura, és hát 20 éve lenne az első része, és gyakorlatilag azóta én nem fejeztem ezt be. Tehát 6 kötetből 5 készült el, én ezt már az elején viszonylag tudtam, hogy ez 6 részes sorozat lesz. Tehát nem úgy alakultak a dolgok, és hát nagyon-nagyon régóta húztam ezt a befejezést, és végre most úgy éreztem, hogy eljön az idő arra, hogy végre befejezzem. Colette Bardot eljut Velencébe, egy nagy-nagy végső kalandra, és mivel nagyon elfogytak a korábbi kiadások, azért úgy döntöttem, hogy az egész sorozatot egy szép nagy kötetben szeretném megjelentetni, ez azt jelenti, hogy 400 oldalas, jó esetben egy kemény, fedeles, nagy kötet lesz ez, és hát ezzel harcolok most, és valószínűleg a 17. Szegedi Képregény Fesztiválra ez meg fog valósulni. Minden tekintetben egy óriási már, és ott zsebbenyúlós történet lesz, mert egy nagyon drága kiadványról beszélhetünk, és ezért létrehoztam a legismertebb közösségi oldal és Kalibázsa visszatér csoportot, ahol így összegyűjtöttem azt a kemény magot, akik az évek során érdeklődtek a Kalibázsa képvény iránt, és ott azok hírt hetente, két hetente valami információt csöpöttek, hogy hogy áll ez az egész dolog. De nem lesz leg azért egy ilyen közösségi finanszírozás is létrehoztam, hogy együtt, mert tényleg nagyon drága a nyomda, és iszonyatos pénzekbe kerül egy ilyen kedven kétrehozni, úgyhogy nagyon-nagyon boldogság számomra az, hogy már majdnem 1 millió forint összegyűlt a kiadásra, úgyhogy ez mutatja azt, hogy milyen lelkes, nagyon kis szűk kör, aki rajong mindig, hogy meg olvassa az én képregényemet is, de nagyon lelkesek és jó érzés, ez a szeretet ami sugárzik felőlük.
Ez most leköti minden energiádat, és mondtad, hogy a jövő évet is. De van a fejedben új karakter, vagy álmok, tervek, amiket még szeretnél megvalósítani?
Nagyon, tehát az évek során nagyon sok ötletem volt. Hát igen, ez egy kettős dolog, mert az ember azért alkotó emberben úgy gyorsan rájön erre, hogy azért nem lehet mindent, és nem lehet egyszerre. Tehát ez nem az a műfaj, a képregény, főleg, hogyha valaki egyedül csinálja, az egy borzalmasan időigényes dolog. Tehát az, hogy megírni, levázlatolni, ceruza rajzokat megcsinálni, azt tuskihúzni, azt kiszínezni, beszövegezni, az egy iszonyatos meló. És hát én azért kacsingattam jobbra-balra, volt is az ilyen más képregényem, rengeteg ötletem volt, ami nem valósult meg, és hát most már, hogy így kicsit így már látom így nagyon-nagyon messze így a végét, azért így fölélednek bennem ilyen tüzek, hogy hú, nem múló a kifejezéssel bámulok így a végtelenbe, és gondolkozok azon, hogy micsoda nagy ötleteket tudok majd még hamarosan megvalósítani, de hát azért ezzel óvatosan bánok, mert hát egyszerűen tényleg arról van szó, hogy egy valamire érdemes koncentrálni, mert szétforgásolódik az ember figyelme. Még egyébként nagyon óvatosan fogalmaznék azzal, hogy mi lesz a jövőben, de az biztos, hogy rengeteg ötletem van, és nagyon lelkesen tekintek ki a jövőben.